Mellan att de var skuld av Bibelen eller kunnat eller kunnat rätta något ämbel hästar så jag kunde ha gjort oämbel och oämbel rör. Innan jag kunde tänka mig att jag skulle kunna elosnatni a megfogalmazás ból némelyek azt a következtetést vonták le már is, hogy a tudatos és tudattalan megkülönböztetése az a Bibliában úgy szól, hogy az óember és az új ember. Szeretném mindjárt elmondani, hogy nem erről van szó, a tudatos és tudattalan egyaránt egy bibliai kategóriába tartozik, és egy másik kategória az, amit új embernek nevezik. Tehát a lényeg az, hogy én a Biblia felől jövök, és ó és új emberről szólok, de ez nem azonos azzal, hogy tudatos és tudattalanról szólok. Tágasabb az én témaköröm. Mielőtt magába a témába belefognék, a Bibliáról kell elmondanom legalább három tételt, hiszen végig az én feladatom az lesz, hogy a Biblia felől keressek igazságokat, világosságot. A legfontosabb három tételt mondom el, ami személyes hitvallásom. Az első, így fogalmaztam meg, a Biblia elmondja a végső igazságot, de nem mond el minden igazságot. Végsőt elmondja, de nem minden igazságot mond el. Szabad és kell keresni a többi igazságot, ami nincs benne a Bibliában. Egy az igazság, ebből az következik, hogy nem ütközhetik egymással a Bibliából kiolvasható végső igazság és az egyéb módszerekkel nyerhető igazság. A Biblia elmondja a végső igazságot, ha jól kerestük és találtuk meg a többi igazságot, akkor ezek összhangban vannak egymással. Ez az első tételem. A másodikat így fogalmaztam, a végső igazság az, hogy az Isten szeretet. És ez az ő szeretete, emberi testbe öltözött, megjelent közöttünk a názáreti ácsmester Jézus személyében. Jézus Krisztus a kijelentés csúcsa, minden egyebet a Biblia, minden más részét abból a világosságból jövet kell értelmezni, amit Jézus Krisztusban kaptunk. A harmadik tételem pedig így hangzik, a Biblia értelmezésének alapszabálya az, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Tehát a Bibliát nem okoskodással kell értelmezni, hanem a Szentlélek vezetésével, a Szentlélek által megvilágosított elmével. Ez nagyon élesen jelentkezik olykor-olykor, mert a tételemből az következik, hogy a Jézusról szóló betűket is a Szentlélek fényében kell értelmezni. Megtörténhetik, hogy a Jézus betűiből olyasmit olvas ki valaki, ami nem egyezik Jézus szellemével, és ilyenkor a Jézus szelleme a igaz számomra, tehát a Szentlélek vezetése a Biblia betűi fölött áll. Csak egy példát mondok. Jézusnak az egyik példázatában arról van szó, hogy a királyi mennyegzőre hívogatják a vendégeket, és jönnek, nem jönnek, van hely, még mindig van hely, és akkor Jézus azt mondja, hogy menjetek ki, és kényszerítsétek őket bejönni. Kópelle intrare a burgatában, kényszerítsétek őket bejönni. Ez a igen Jézusnak a szava. Ez felhatalmaz agresszivitásra. Ez felhatalmaz vallásos agresszivitásra, hiszen az Isten országába való bejövetelre. kényszerítették ott a szolgák, az embereket. És azt mondta, hogy nincs jogunk avertivitásra. Ennek a jézusi szónak ellenére azt mondom, hogy gonosz dolog, amikor gyakorlatot csináltak ebből. Gondoljunk Amerikára, vitték a kereszténységet, spanyolok, portugálok, és bizony erre az igére támasztottak. Kényszerítették őket bejönni, és kényszerítették. De nem kellett Amerikáig menni, elég volt az, amit a germánokkal csináltak, szlávokkal csináltak, és amit a jó magyarokkal csináltak. Ami Szent István királyos idejében. Bibliai alapja volt mindennek. Kényszer és bejönni. Ezzel szemben azt mondom, ez nem a Jézus Krisztus szelleme. Na ez csak egy példa, és hát tudnék sokat mondani. Számomra tehát a Biblia értelmezésének alapszabálya Isten szeretet, Jézusban megtestesült ez a szeretet, és ezt a szeretetet az Isten szellemének, Szent Lelkének a világosságában kell értelmezni, hogy a mai feladatainkat jobban lássuk. Az én teológiám, a szabad énről beszélni, az én teológiámról, ha van egy teológiám, mint ahogy van, ennek a teológiának a középpontjában ez a Szentlélek által interpretált Jézus Krisztus áll. Nagyon jól tudom, hogy ezt meg lehet támadni, pláne igék sokaságával lehet megtámadni. Meg lehet támadni azt a koncepciót, ami engem vezérel, hogy az Isten szeretet, és nem más, mint szeretet. Ezen belül van ítélet, sok minden van, de a végső üzenet az Isten szeretet. Lehet más koncepciót is felállítani, például, csak éppen megint egy példát mondok. Nagyon biblikus az a felfogás, hogy a Biblia központi üzenete az Isten dicsősége. Minden egyéb arra van, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Isten dicsőségét szolgálja az, amikor bírói székben ül és igazságot oszt, akik engedelmesek, azokat üdvösségre vezérli, akik engedetlenek, örök kárhozatot taszítja. Éppen ami Calvinunk szerint is bizony, a kárhozat épp úgy dicsőíti Istent, mint az üdvösség, tehát az Isten dicsősége a végső valóság. Ha valaki ebből a koncepcióból olvassa a Bibliát, azzal nem igen tudok szót érteni, mert én alapvetően és következetesen vallom, hogy az Isten szeretet. Ha tehát ez a kettő ütközik, nincs mit tárgyalni, mert én olvasom ugyanazokat az igéket, amikre támaszkodik az, de azt mondom, hogy testvérem, ez a te koncepciód, ez nélkülözi a Jézus Krisztus szellemét, azt a alapvető kijelentés, hogy az Isten szeretet. Hát mondom, én így teologizálok, hogy az Isten szeretet és az embert is így nézem az Isten szeretete felől. Tehát ó ember és új ember, most már közelebb hajoljunk a témánkhoz. Kicsoda az ember, hallottuk az imént, és már a Zsoltáros is föltette ezt a kérdést. Most én is fölteszem, és egy sajátos választ mondok rá, örülnék, ha megjegyeznétek és elvinnétek ezt a választ. Kicsoda az ember? Az ember kevéssel több, mint az állat, kevéssel kisebb, mint az Isten. Középen van. Az ember kevéssel több, mint az állat, és egy kevéssel kisebb, mint az Isten. És mind a kettőt komolyan kell venni, ami azt jelenti, hogy állat közelben élünk, és Isten közelben élünk. És személyes döntésünk az, hogy merre tendálunk. Ami állat közelséget realizáljuk még inkább, vagy az Isten közelséget akarjuk megélni, ami emberi életünkben. A Bibliában a döntésnek hallatlan nagy jelentősége van. Itt most kár lenne belemenne be a vitára, szabad akarat, nem szabad akarat, predestináció. Ezek mind értelmetlenné lesznek, hogyha elvitatják azt a bibliai, alapvető bibliai üzenetet, hogy az ember dönthet, Érjetek meg, mert most csodálatos lehetőség van, elközelített hozzátok az Isten országa. Na tehát én vallom azt, hogy dönthet az ember ebben a közbülső állapotában, az állat közelségben és az Isten közelségben dönthet, hogy merre. Ha nem dönt, akkor is dönt, mert akkor döntenek belőle, akkor beáll a sodródás jelensége, és egyetemes törvény, az elrendetlenedésnek a törvénye. Ha nem döntök, ha nem gondolok valamit, akár egy nemes szőlőtőt, vagy akár egy nemes kutyafajtát, galambot, ha nem gondozom, mentegetről megy az elrendetlenedés felé. Ha én úgy döntök, hogy az Isten közelséget akarom megélni, akkor ennek a döntésnek következményei vannak és legyenek, elcsöndesedés, imádság, bibliaolvasás, és így tovább. Tehát döntedik el, mert az emberi élet nem van, hanem történik. Ezt ebben a gyülekezetben már számtalanszor elmondottuk, most még egyszer elmondom, hogy nem szabad keresztmetszetben nézni az embert, hogy most tolvaj, parázna, hitetlen, ateista. Az emberi élet folyamat, az ember történik, és ezt az ige nagyon nagyszerűen fejezi ki. Éppen ma délelőtt hallottunk egy igét, amelyben ezt olvasta a lelki pásztor. A külső emberünk megromol, a belső emberünk pedig megújul napról napra. Két folyamatról van szó. A külső ember menthetetlenül az elrendetlenedés felé megy. A külső emberünk. Itt nem óember, új emberről van szó, hanem külső, belső emberről különbözőképpen nevezi a Biblia problémát. Tehát itt vagyunk egy ilyen igazságnál, hogy az ember történik. A külső megromlik, ha megromlik is, a belső emberünk megújul napról napra. A Kolossé levélben ugyanez a gondolat gyönyörűen szólal meg, olvasom. Harmadik fejezetből levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új ember, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Állandóan megújul. Napról napra megújul. Az ember tehát nem van, hanem történik, és a döntő kérdés nem az, hogy pillanatnyilag a keresztmetszetben mit mutat egy kép, hanem a tendencia, a trend, hogy merre tendál, milyen folyamatban van az ember. Na egy kis bibliai lélektant most mondok a testvéreinek, hallgassák szeretettel. A Biblia hármasságban szól az emberről, test, lélek és szellem, ez a nem egészen jó fordítás, de ebben a hármasságban szól az emberről. A test, méghozzá két jellegzetes görög szóval olvasható Bibliában. Az egyik a szóma, amit másként kellene fordítani, mint a szárkszot. A szárksz, a hústest, a szóma az alaktest. Szemléltetésül előveszem a személyi igazolványomat. 1964-ben állították ki ezt a bizonyítványt. 30 évvel ezelőtt a biológusok szerint a testem állaga, anyaga legalább 3-4-5-ször kicserélődött ez alatt. És mégis a rendőr ránéz, vagy a kalauz a vasúton ránéz, nem mondja, hogy én nem vagyok azonos. Egy 30 évvel ezelőtti fénykép teljesen azonos a mostanival, holott kicserélődött az anyag. Tehát a testről így beszél a Biblia, hogy van a szarksz, a hústest, ez a 70 kiló, aki vagyok, amely állandóan cserepelélődik sejtjeiben, és van a szóma, az alaktest, egy bizonyos kialakult formában, mint egy edényben cserélődik az agyok. Csak így zárójelben az, hogy hiszem a feltámadást, a testünk feltámadását, itt tévednek sokan, hogy nem a 70 kiló hús anyag fog feltámadni, hanem a szóba, az egyéniséget, az individuumon, amelyiknek a kitömő anyaga a húsna. Tehát a Biblia beszél a testről, amelyiknek van egy hús anyaga, és van egy alakzata, aztán beszél a Biblia pszichéről, amit lehet nyugodtan és helyesen léleknek fordítani, pszichológia, és erről majd még sokat fogunk hallani a szóma és a pszüché, a szárc és a pszüché kapcsolatáról. Ez a másik tehát, és ide tartozik tulajdonképpen az, hogy tudatos és tudattalan ebben az összefüggésben, mert a pszüché test közelben van. És a pszüchének a műszere a test. Tehát van a testem és a psziché, a lelkem, értelem, érzelem, akarat, tudatos, tudattalan világ. Ez mind-mind a pszichének a világa. És a Biblia tud egy harmadikról, és nagy örömünkre a pszichológia mostanában kezdi fölfedezni ezt a harmadik elemet, amit pneumának mond a görög Biblia, és hát nagy vita van, hogy ezt hogy kellene fordítani. Biblia fordítók egyelőre úgy döntöttek, hogy a pneumát is léleknek fordítja. Tehát itt kezdődik a zavar Biblia tanulmányozásban, a magyar Biblia olvasásánál, hogy a pszüché is lélek, meg a pneuma is lélek, holott a Biblia szerinted más. De akkor mi ez a harmadik? Tehát így nézzük magunkat, hogy egy funkcionális egységben vagyunk, egy az ember, funkcionális egységben van, szárk, szóma, pszüché és pneuma. De mégis a pneuma egy titokzatos, különös része az embernek, az isteni én bennem, az isteni magom, a ten magom, önmagom, mag, van bennem egy isteni mag, ez a pneuma. Ezt lehet úgy mondani, hogy ez az az antenna, amivel veszem az Isten adását, de együtt az a tartalom is, amit vettem az Istentől. Tehát a pneumám egyfelől eszköz, amivel veszem az Isteni, másfelől az a tartalom, amit vettem az Istenből. Ez a hármasság az embernek a funkcionális egysége. És itt arra kell gondolni, hogy tehát, ha ezt a harmadik elemet, a titokzatos pneumát is belekalkulálom az ember szemléletembe, az ember sokkal több önmagánál. Ez a paradox, de egyúttal a legigazabb definíció az emberről. Az ember több önmagánál nem csak funkciói vannak, amiket lehet ellenőrizni, befolyásolni, hanem az ember transzparens. Más szavakat is lehetne, most maradjunk ennél a szónál, hogy transzparens. Azt jelenti, hogy több az ember önmagánál, az emberből kivilágzik valami, meg az emberbe bevilágzik valami. Ennyivel több az ember önmagánál. Kivilágzik valami, kisugárzik valami. Mostanában sokat beszélnek az auráról, ami ma már szinte műszeresen is mérhető. Minden ember körül lesz valamiféle szellemi atmoszféra, aura. De én azt mondom, hogy ennél is még mérhetetlenül több az ember. Tehát transzparens, belső tartalmak kisugároznak, kivillannak, kivilágítanak, kihallatszik a hangok nélkül is az, aki vagyok. Tehát egy sugárzó, egy izotóp, egy szellemi izotóp az ember sugárzása van, kihallik, de ugyanakkor behallik az isteni világból sok minden. És ez a pneumának a tartalma. Az ember rendeltetése, csak itt tő mondatok, az ember rendeltetése a közvetítés, magát, és minél gyógyultabb, annál inkább kisugározza, mint gyógyító erőt, közvetítés kifele, és közvetítés az isteni világból önmagam felé és a többiek felé. Na, ha ezeket a gondolatokat még részletezzük, mint ahogy remélem tudjuk majd részletezni, akkor kiderül a következő. Az, hogy új ember és ó ember, az nem erkölcsi megkülönböztetés. Nem úgy van, hogy aki hisz, az új ember, aki nem hisz, az ó ember, aki jó ember, az új ember, aki gonosz tevő, az ó ember, mint ahogy hallottuk is már, az nem is úgy, hogy a tudatos, az a szép, fénylő, erkölcsös világ, amelyik a tudatunkban van, hogy az az új ember és az ösztönerő, vagy akár a archetipikus jódi erők, hogy az a jó ember, nem. Ez az én bibliai hitvallásom, hogy ez az egész működés, tudatos és tudattalan, ez egy oldalra tartozik, és az, hogy új ember, az igazából mondom, nem erkölcsi kategória, hanem a szabad időnek lét kategória, egy másik dimenzió. Az, hogy új ember, az azt jelenti, hogy egy dimenzióval több. Aki kapta Istentől ezt a egy több dimenziót, tehát a pneumája megelevenedett és beallik a túlnaniból, és terítődik a pneumája a túlnanival, egy dimenzióval több. Tehát ó ember mindaz, aki nélkülözi ezt a többlet dimenziót, és tulajdonképpen a pszichológiának az eddigi, a szabadítani bűne az volt, amit ma már megfogalmaz, például a legutóbb Viktor Frankl-nál olvastam, így mondja, a redukcionizmus, a pszichológia nagy bűne. A redukcionizmus, vagyis redukálta az ember arra két dimenzióra, hogy test és psziché. És ennek az összejátéka a pszichológia tárgya. Ebből a redukcionizmusból kezd ébredezni a pszichológia, és tapogat egy következő dimenziót. Ez a következő dimenzió a Biblia fogalmazása szerint a Szentlélek. A Szentlélek dimenziója az, amiben igazán új lesz az ember. Tehát ó ember az, aki a test és lélek összjátékában él, ebben lehet kulturált, művel, zseniális, lehet vallásos, sok minden lehet, mert sok lehetősége van a test-lélek összjátékának, de ó ember, a maximális teljesítményében is ó ember. Az új ember azt jelenti, hogy még egy dimenziót kapok Istentől, a belém helyezett Isten képűség, a meghalt, eltemetett Isten arc életre támad és hatni kezd. Ha ez így van, akkor mindent újra kell gondolni, tehát például a bűnt, amiről majd holnap beszélünk, lehet a testi vonalon bűn, a psziché vonalán, a pneuma vonalán, a Biblia figyelmeztet, hogy a legsúlyosabb bűn, hogyha a Szentlélek vonalán védkezik az Isten ellen. Mára én is azt mondom, hogy elég ennyi, ó ember, új ember, nem úgy van, hogy a művelt, a jó, a vallásos, az az új ember, és a primitív, a bűnös, a vallástalan, ó ember, akár vallásos, akár vallástalan, ó ember, a nélkülöz egy dimenziót, és ez a dimenzió a Szentléleknek a dimenziója, ebben részesedhetünk, és ez az egész életünket átrendezik. Hagyjuk meg a fejét.